A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, attól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Amen. Hallgassa meg a szeretett gyülekezet azt az igét, amelyet megírva találunk Ezékiel próféta könyvének 20. fejezetében, a 32. verstől a 44-ig a következőképpen. Semmi sem lesz abból, amit tervezgettek, amikor azt mondjátok, legyünk olyanok, mint más nemzetek, mint a többi ország népei, akik fát és követ tisztelnek. Életemre mondom, így szól az Úr, hogy királyotok maradok erős kézzel és kinyújtott karral, de kiárató, lángoló haraggal is. Kivezetlek majd benneteket a népek közül, és összegyűjtelek országokból, amelyekbe szétszórottatok erős kézzel, kinyújtott karral és kiárató, lángoló haraggal. Elviszlek benneteket a népek pusztájába, ahol szemtől szemben állva törvénykezem veletek. Ahogyan őseitekkel törvénykeztem Egyiptom pusztájában, úgy törvénykezem veletek, így szól az én Uram, az Úr. Átterellek benneteket pásztorbotom alatt, és beveszlek a szövetség kötelékébe. Majd a 42. verstől így szól, akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor beviszlek benneteket Izrael földjére, abba az országra, amelyről fölemelt kézzel tettem esküt, hogy őseiteknek adom. Ott majd visszagondoltok arra, hogyan éltetek, és mi mindent tettetek. Hogyan tettétek magatokat tisztátalanokká. Akkor megundorodtok magatoktól a számtalan gonoszság miatt, amelyet elkövettetek. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Az én nevemért, nem pedig a ti gonosz életetek, és romlott tetteitek szerint bánok így veletek, Izrael háza. Így szól az én Uram, az Úr. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, az a tapasztalat és az az igazság, hogy amikor mi emberek egy fontos eseményt, egy fontos, számunkra nagyon fontos ünnepet akarunk megünnepelni, akkor nagyon odafigyelünk annak a megszervezésére. És a teljesség igénye nélkül gondolok itt balagásokra, szalagavatóra, diplomaosztóra, esküvőre, keresztelőre, konfirmációra. De éppen az elmúlt hétre tekintünk, akkor ilyen volt először, vagy az elmúlt hetekre, akkor ilyen volt az ifjúsági tábor, ugye Bárányszegen, majd a most héten, ezen a héten tartandó napközis tábor közel 120 gyerekkel. És ezek olyan alkalmak, melyek igénylik a pontos, aprólékos szervezést, és ennek tükrében vannak elengedhetetlen kellékei. És ilyen fontos eleme ennek a nagy napnak, ezeknek a táboroknak, vagy éppen a balagásnak, a szalagavatónak, egy ilyen fontos eleme a meghívó, vagy éppenséggel a plakát, a szórólap. Ez a kis kártya arra szolgál, hogy szeretteinket, barátainkat, rokonainkat értesítsük az adott eseményről, hogy ők is részesei lehessenek. De az az igazság, hogy nem csak mi emberek küldünk egymásnak meghívókat, hanem az Isten is így cselekszik. Úgynevezett meghívókat küld. Minden istentisztelet, minden bibliakör, minden imaközösség, és még az egyéni bibliaolvasás és imádság is egy meghívó. Meghívás arra, hogy Jézus Krisztussal legyünk. Meghívás arra, hogy őt megismerjük. Meghívás arra, hogy meglássuk, mi milyenek vagyunk Krisztus nélkül, és milyenek lehetünk Krisztussal. Ha átadjuk neki az életünket, a szívünket, és oda szenteljük neki magunkat. Emlékszem, egyszer kaptam az új pesterzsébeti lelkésztől két meghívót a lelkésziktatására, és azt mondta nekem, hogy az egyiket a Hittudományi Egyetem tanárainak, illetve dolgozóinak küldi, a másikat pedig a teológusoknak. És ennek az volt igazából a formája, hogy az egyiket a rektor úrnak adtam, a másikat pedig az egyetemi lelkésznek. És az egyiket oda is adtam rektor úrnak személyesen, de emlékszem, hogy a másikról, amit a teológusoknak kellett volna adni, arról megfeledkeztem. És körülbelül a lelkésziktatás hetének a közepén kaptam egy e-mailt a Fraternetről. A Fraternet az a evangélikus egyháznak egy ilyen levelező rendszere, amiben pont ez a új pesterzsébeti lelkész elküldte e-mailben ezt a meghívót, így szétküldte az egyházban. És ez az e-mail juttatta eszembe, hogy van még egy meghívó, amit nem adtam oda a lelkésznek. És drága testvérek, hogy miért olyan fontos ez, hogy most itt megosztom veletek, olyan bizonyságtételnek élem meg ezt a történetet, mert az Isten is ilyen. Az Isten is ezt csinálja, az Isten is emlékeztet minket. Emlékeztet arra, hogy van egy meghívásuk. Emlékeztet arra, hogy van meghívó. Emlékeztet arra, hogy van örök élet a mennyben. Emlékeztet arra, hogy lehet új életet élni. Egy olyan életet, ami teljességgel más, mint a megszokott. Szeretett testvérek, a mai textusunk is egy ilyen meghívó. Meghívás az Úr Istennek az eskü tételére. De nézzük most az eseményeket. Hogyha megnézzük Ezékiel könyvének a 20. fejezetét, ha teljes egészében elolvassuk, akkor talán két fő irányvonal jelenik meg. Az első azt mutatja be, hogy Izrael, az Isten népe, mennyire hűtlen volt a történelem folyamán az Úrhoz. Milyen sokszor voltak engedetlenek. A második történet, vagy a második irányvonal, az pedig azt mutatja be, hogy ennek a hűtlenségnek bár meglettek a következményei, de Isten mégis hűséges maradt az ő népéhez. Még akkor is hű maradt, amikor Isten népe ki van szolgáltatva annak, hogy asszimilálódjon, hogy beolvadjon, hogy identitásában teljesen megváltozzon a babiloni környezetben. Ez a hűség megjelenik abban, hogy prófétákat küld a babiloni fogság idejében is, hogy az ő szavát hirdessék. És ilyen proféta volt Ezékiel is. Nem csak a fogság alatt, de már előtte is profétált, és részese volt a babiloni fogságba vitelnek. Jeruzsálem pusztulása és a zsidó nép veresége megtörte az Istenbe vetett bizalmat. Azt hitték Izrael népe, hogy az ő istenüket legyőzték. Az ő istenüknél van hatalmasabb. Igen, szeretett testvérek, a babiloni fogság Isten népét annyira megtörte, annyira elkeserítette, és pánikba készítette őket, hogy talán azt gondolták, Isten nincs velük többé. És lehet, hogy azt kérdezték, de ha Isten nincs velünk, kiben bízzunk, kire tekintsünk? Lehet, hogy nem is létezik. Lehet, hogy más népek kultúrájában imádott isteneket kellene nekünk is imádni? Igen, szeretett testvérek, ezekhez hasonló kérdések merülhettek fel a nép körében, és ezért ilyen proféta ezért emlékezteti őket a történelmen keresztül, hogy bármennyiszer is hűtlenek voltak az Úrhoz, ő sosem hagyta el őket, és nem fordított nekik hátat. Még akkor sem, ha meg akartak szabadulni a zsidó identitásuktól. De nevessük meg őket, hiszen ez ma sincs másként. Mi is keresztények annak a veszélynek vagyunk kitéve, hogy a keresztény identitásunkat elveszítjük. Sok vallással találkozhatunk, szeretett testvérek, Magyarországon is. Vannak itt muszlimoktól kezdve buddhistákon át egészen a krisna hívőkig. A vallási sokszínűségnek a tárháza található meg. És egyre inkább terjednek a keleti praktikák, a keleti módszerek az egyházban is, a gyülekezeti tagok között, és már lassan azt se tudjuk, hogy mitől lesz keresztjén a keresztjén. De megmondom őszintén, hogy nagyon nehéz ezeknek a keleti módszereknek ellenállni, pláne, hogyha az ember reményvesztettségben van, és ha nincs jövőképe. Ha jön egy váratlan megbetegedés, jön egy rákos daganat, és az ember azt se tudja, mihez kezdjen, és elmegy táltosokhoz, elmegy jósnőhöz, elmegy mindenféle keleti zen buddhistától kezdve, akupunktúrás kezelésekig, mindenért csak azért, hogy ezen a hullámvölgyön az életén, ennek a hullámvölgyén túl tudjon jutni. Viszont szeretett testvérek, a társadalmunkban a vallási keveredés mellett jellemző az elistenedés betegsége is. Templomba járók istentelen életvitele. Sokan a szavukkal megvallják Jézust, de életükben nincs valódi bűnbánat, nincsen alázat, nincsen megbocsátás, lehetne sorolni. És nem véletlenül hívja fel Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében a figyelmet arra, hogy ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Szeretett testvérek, ahogy Isten népét egykor, úgy a keresztényeket is az a veszély fenyegette, már az ősgyülekezet óta is, ma is, hogy a környezeti hatások miatt elszabjuk a kereszténységünket. Elszabjuk. És az a döbbenet, és az a csodálatos ebben az igében, ebben a textusban, Istennek az az akarata, az a szeretete jelenik meg, hogy ennek ellenére Isten nem mondja azt, hogy elég. Nem mondta azt ennek a népnek az életében sem, hogy megmutatom ezen a hitvány népen az én erőmet, meguntam ezt a népet, magára hagyom őket. Nem mondja azt Isten. Nem mondja azt, hogy ezek után nem lehet hozzám térni. Nem mondja azt, hogy nem változhat meg az életünk, és nem lehetünk új emberek. Miért? Mert a mennyei atya esküt tett az emberre. Esküt tett rád, esküt tett a gyermekeidre, esküt tett a szüleidre, esküt tett a barátaidra, a rokonaidra. Igen, esküt tett az emberre. Azt mondja ebben az igében, csodálatosan írja le Ezékiel próféta, életemre mondom, hogy királyotok maradok. Ő arra tett esküt, szeretett testvérek, hogy mindig velünk lesz. Hogy nem hagy el bennünket sohasem. Pedig mi hányszor és hányszor vétkezünk az Isten ellen, de az Isten mégsem mond le rólunk, hanem meg akar minket menteni. Meg akar minket változtatni, az ő képmására akar minket formálni, és azt akarja, hogy az ő útján járjunk, és ezáltal legyen örök életünk. Amikor azt érezzük, hogy Isten távol van tőlünk, az nem azért van, mert elege lett belőlünk és elhagyott minket. Ő azt mondja, nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. Azért érezzük őt távol magunktól, mert mi magunk távolodtunk el tőle. És vajon hányszor érezzük azt, hogy Isten távol van tőlünk? Hát sokszor lehet olyan érzésünk, drága testvérek, mint ahogyan az István a király című rockoperát, gondolom többen ismerik a testvérek, ahogy István fohászkodik az Úrhoz, hogy oly távol vagy tőlem, és mégis közel. Oly távol vagy tőlem, és mégis közel. Igen, szeretett testvérek, sokszor azt érezzük, hogy az Isten távol van, de nem. Az Isten talán ilyenkor van a legközelebb. Közel hozzánk. És lehetsz a legnagyobb mélységekben, lehetsz a legnagyobb nyomorúságban, fájdalmakban, vagy a legnagyobb kérdések, kétségek, bűntudat és bűnterhek alatt, és lehet, hogy nem értjük az eseményeket, hogy mik miért történtek. Valamit elterveztem, valamire nagyon odaszántam magam, és mégsem úgy történt. Az Isten talán akkor van a legközelebb, mert így akar minket megszólítani, így akar minket formálni, így akarja a hitünket erősíteni, a belévetett hitünket. Hiszen ő maga mondja, ha kiállt hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságokban, kiragadom onnan, megdicsőítem őt. És mennyire bátorsággal és reménységgel kell, hogy eltöltsön bennünket az, hogy én vele leszek. Mert az ő esküje, szeretett testvérek, nem emberi szinten mért eskü. És láthatjuk, azt láthatjuk, hogy hiába tesz az ember esküket, teszünk egymásnak esküket, azokat mindig meg lehet szegni. Sajnos ez a hozzáállás, hogy az esküt, azt meg lehet szegni. Az Isten eskütétele szent és tökéletes eskü. Azt mondja ebben az esküben, hogy életemre mondom, hogy királyotok maradok, erős kézzel és kinyújtott karral. És azt mondja később, hogy átterellek benneteket pásztorbotom alatt, és beveszlek a szövetség kötelékébe. Az Atya az életére megesküszik, hogy megmenti az embert. És láthatjuk, hogy olyan Istenünk van, aki megtartja a szavát, hiszen Jézus Krisztus halálával és feltámadásával egy új szövetséget kötött az emberrel. Egy olyan felbonthatatlan szövetséget, ami az örök életet jelenti számunkra. Ez is azt bizonyítja, hogy Istennek fontos az ő szava, és megtartja az ő ígéretét. És olyan szomorú, drága testvérek, hogy ma az embereknek az eskü, a fogadalom és az ígéret fogalmak szinte már semmit sem jelentenek. Oly döbbenettel gondolok arra a történetre, hogy míg a hippokratészi esküben, amire az orvosok felesküsznek, azt olvashatjuk, hogy bármely házba lépek is be, azért megyek oda, hogy hasznára legyek a betegeknek, tartózkodva minden szándékos jogtalanságtól és kártevéstől, főleg attól, hogy nemi visszaélést kövessek el nők vagy férfiak testén. Hát ez van benne a hippokratészi esküben, tehát ez is, hogy felteszi az életét a betegnek a gyógyítására. És ehhez képest egész Nyíregyházát megrázta, amikor 2016. augusztus 31-én egy román tüdőgyógyász gyilkosságot követett el, sorozatgyilkosságot egy családi házban. Újságcikkek beszámolói alapján azt olvashatjuk, hogy a férfi tüzet nyitott egy házas párra. Iker gyermekeik szeme láttára lőtte fejbe az asszonyt és férjét. A nő szörnyet halt, a férfi túlélte a támadást. kiderült, hogy az orvos reménytelenül szerelmes volt a nőbe. Hát sokaknak ennyit ér az eskü, a fogadalom és az ígéret. De nem menjünk, szeretett testvérek, ennyire tragikus vizekbe, ennyire tragikus irányba, hiszen hány keresztény ember tesz fogadalmat arra az Isten előtt, hogy hitben neveli fel keresztgyermekét. Hogy mindent megtesz azért, hogy a gyermek az Úr Jézus kövesse. Egy olyan személynek kellene lennie a keresztülőnek a gyermek életében, aki figyeli az ő hitbeli fejlődését, vagy éppen nem fejlődését, és próbálja őt Istenhez terelni. Hát ehhez képest sokak még azt sem tudják, hogy mikor van a keresztgyermeküknek a születésnapja. Hát nem, hogy azt, hogy milyen úton jár éppen. Szeretett testvérek, az a tendencia, és ahogy körbenézek a világban, és figyelem emberek reakcióit, és sokszor a sajátomat is figyelem, illetve figyeltem, hogy ígérgetünk sokszor jobbra, ígérgetünk balra, fűt fát egymásnak, aztán, hogy mi lesz belőle, azt majd meglátjuk. És sokszor beleesünk abba a hibába, hogy ilyen szélingattan átszálként egyszer azt mondjuk, másszor meg azt. Az ige azt mondja, hogy a keresztény ember ne legyen ilyen szélingattan átszál. Még a beszédében sem. Azt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem. Miről van itt szó? A hívő ember legyen mindig egyenes. Egyenes. A hívő ember törekedjen arra, hogy megtartsa az ő szavát. Ne botránkoztassuk meg a világot, szeretett testvérek, azzal, hogy nekünk is kötelező lenne az élet minden területén írásos szerződést kötnünk, mert nem vagyunk szava hihetőek. A hívő ember az legyen egyenes, a hívő ember az legyen szava hihető. Van egy ismerősöm, akinek olyan munkahelye van, ami megkívánja, hogy időszakonként elköltözzön. És lehet, hogy egy másik településre, lehet, hogy több 10-100 kilométerrel arrébb, de az az igazság, hogy olyan munka ez, hogy tulajdonképpen, hogyha a családodat is akarod mellette nevelni, akkor az egész családnak mennie kell. És emlékszem, hogy a nagy kétségbeesésben mesélte nekem, hogy a főnöke megígérte neki, hogy még több éven keresztül ott maradhat azon a helyen, ahol dolgozott eddig. És nagyon megörült, nagyon nagy bizonsággal mondta el a feleségének, a gyerekeinek, hogy most itt vagyunk ezen a helyen, ahol megszoktuk, ahol iskolába jártok, amely város szeretitek. És egyszer csak jön a telefon egy héttel később, hogy hát figyelj, el kéne menni a másik városba. El kéne menni több száz kilométerrel arrébb. És azt mondja neki, hogy figyelj már, főnök, hát ne haragudj, de nem értem, hogy miről van szó, hiszen megbeszéltük, hogy maradhatok. És nagy döbbenetes szavak hangoztak el ezután, mert az volt a reakciója ennek a felettesének, hogy hát, kedves barátom, akkor csak hangosan gondolkodtam. Akkor én csak hangosan gondolkodtam. Hát szeretett testvérek, az Úristen nem ilyen. Amikor azt ígéri, hogy átterellek benneteket pásztorbotom alatt, és beveszlek a szövetség kötelékébe, akkor nem fogja ezután azt mondani, hogy csak hangosan gondolkodtam. Hanem azt mondja, hogy én mindent megteszek azért, hogy neked örök életed legyen. Mindent megteszek azért, hogy te visszatalálj hozzám, és mindig veled leszek, akkor, amikor hozzám kiáltasz. Miért? Mert én döntöttem melletted. Igen, szeretett testvérek, az eskü az nem más, mint egy döntési folyamatnak a megpecsételése. Az esküvő, mint esemény, egy olyan folyamatnak a beteljesedése, amelyben egy férfi és egy nő eldöntik, hogy egy életen át elkötelezik magukat egymás mellett. Az Isten is elkötelezi magát miértünk. Döbbenetes történetet olvastam, szeretett testvérek, a napokban, ami hát átvitt értelemben, de pont erről szól. Vagyis erről is szólhat, hogy Isten mennyire ragaszkodik az emberhez, hogy Isten mennyire nem tud az emberről lemondani, és hogy az Isten mennyi mindent kész volt és kész megtenni azért, hogy mi az övéi legyünk. Így szól a történet egy masszáj harcosról, egy afrikai törzsnek a tagjáról. Egy nap Joseph, a masszáj harcos, egy forró, koszos afrikai úton ment végig, ahol találkozott valakivel, aki elmondta neki Jézus Krisztus evangéliumát. És ő akkor és ott elfogadta Jézust urának és megváltójának. A lélek ereje elkezdte átformálni életét, és olyan izgatottsággal és örömmel telt meg, hogy az első dolog, amit akart, visszatérni saját falujába, és ott elmondani az örömhírt a törzsének. Joseph elkezdett ajtóról ajtóra menni, mindenkinek beszélve a keresztről, a szenvedésről és az üdvösségről, amit az kínál, várva, hogy az emberek arca felragyog, ahogy az övé felragyogott. És csodálkozására a falusiakat nem csupán hidegen hagyta, de erőszakossá váltak. A falusi férfiak megragadták őt, a földhöz szorították, míg a nők szöges drót kötelekkel ütötték. Kivonszolták a faluból, és ott hagyták meghalni egyedül a bozótban. Josephnek valahogy sikerült elmásznia egy vízhez, és ott, miután napokig eszméletlen volt, hol nem, hol az volt, hol nem, erőre kapott, hogy felkeljen. Eltűnődött az ellenséges fogadtatáson, amit kapott azoktól az emberektől, akiket egész életén át ismert. Arra jutott, hogy biztos valami rosszat mondott, vagy kifelejtett valamit Jézus történetéből. Miután elgyakorolta az üzenetet, amit először is mondott, úgy döntött, hogy visszamegy, és még egyszer elmondja. Joseph elbicegett a kunyhók közé, és elkezdte hirdetni Jézust. Meghalt, érted, hogy bűneidre bocsánatot nyerj, és megismerd az élő Istent, kérlelte őket. Ismét megfogták a férfiak, és tartották őt, még a nők ütötték újra felszakítva a sebeket, amelyek épp csak elkezdtek begyógyulni. Még egyszer kivonszolták ájultan a faluból, és ott hagyták meghalni. Hogy túlélte az első verést, az igazán rendkívüli. Hogy túlélte a másodikat, az egy csoda. Ismét napokkal később Joseph felébredt a pusztaságban horzsolásokkal, sebhelyekkel. De mégsem tántorodott meg, eltökélt volt, hogy visszamegy. Visszatért a faluba, és ez alkalommal azelőtt támadtak rá, mielőtt beszélni kezdett volna. De mialatt harmadjára, és valószínűleg utoljára korbácsolták, ő megint ezt mondta nekik. Jézus Krisztus az Úr. Mielőtt elájult, az utolsó, amit látott, hogy a nők, akik ütötték, elkezdtek sírni. Ez alkalommal a saját ágyában ébredt. Azok, akik olyan keményen megverték, most próbálták megmenteni az életét és meggyógyítani. És az egész falu Krisztushoz tért. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, a mennyei Atya is ennyire ragaszkodik az emberhez. Bármennyiszer is elutasítjuk őt, ő szüntelenül közeledik hozzánk, hogy életünket átformálja, mert esküdtett ránk, mert szeret minket. És említettem, hogy a mai meghívás az Isten eskütételéről szól, Mert azt mondja az ige, hogy beviszlek benneteket Izrael földjére, abba az országra, abba az országba, amelyről fölemelt kézzel tettem esküt, hogy őseiteknek adom. Szeretett testvérek, ami szembetűnő nekem, hogy az Úristen nem akárhogyan tesz esküt. Az Úristen nem csak úgy gondolja az esküt, hogy a szó elszáll, az írás megmarad, hanem fölemelt kézzel teszi az esküt. Mert szeretett testvérek, amikor valaki, mondjuk egy bírósági tárgyaláson, vagy éppen én, amikor esküt tettem a Hittudományi Egyetem évnyitóján, akkor fölemelt kézzel tettem az esküt. Az eskütételnek a hivatalos formája az, hogy fölemelt kézzel tenni az esküt. És a kérdés az, hogy hol láthatjuk a mennyei atyát esküt tenni. Láthatjuk Istent fölemelt kézzel, hiszen ő lélek. Hol láthatjuk az Urat fölemelt kézzel, szeretett testvérek? És nem akarok itt nagyon nagy párhuzamokat vonni, de azért mégiscsak lehet a Golgotai kereszten. Az Istent fölemelt kezekkel, drága testvérek, a Golgotai kereszten látjuk. Igen, szeretett testvérek, az Úr Jézus megtehette volna, hogy leszáll a keresztről, hiszen mindenható. És nem kellett volna meghalnia, de mégis meghalt értünk. Megtehette volna, hogy nem hal meg fölemelt, fölszegezett kezekkel, de nem tette meg. Miért? Azért, mert esküt tett az emberre. Az elmúlt heti napközis táborban kaptam egy igét, a 25. Zsoltárnak a 15. versét. Szemem állandóan az Úrra néz. Szemem állandóan az Úrra néz. Szeretett testvérek, amikor bemegyünk a templomba, hogy bemegyünk a Nyíregyházi nagy templomba, és látjuk Krisztust, ahogy kifeszítve ott áll az oltárkép, oltárképen is így jelenítik meg az ő szenvedését és az ő művét, és fölemelt kezekkel ott áll. Igen, amikor szemeinket Krisztus keresztjére emeljük, lássuk meg, hogy Jézus Krisztus, aki az ő életét adta értünk, két kezét a keresztre szegezve, tehát fölemelt kézzel érvényesen teljesítette, töltötte be az Isten akaratát, az Isten eskütételét. Az eskütétel, az eskü szabályos volt, és ezért a megváltásunk is érvényes. És innentől kezdve Jézus a kezünkbe adja a döntést, hogy ő megtette, amit lehetett. Vajon akarunk-e gyógyulni? Akarunk-e üdvözülni? Akarunk-e az új életben járni? Mi a válaszunk erre? Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te soha nem hagysz el minket. Köszönjük a te szeretetedet, a te kegyelmedet. Köszönjük azt, hogy te megesküdtél ránk, mert te szeretsz minket. Köszönjük, Urunk, hogy te tanítani akarsz bennünket arra, hogy mi is a te képmásaid legyünk, abban a tekintetben, hogy lehessünk szava hihető emberek, hogy lehessünk megbízható emberek, akik nem úgy tekintenek az eskükre, a fogadalmakra, az ígéretekre, hogy a szó elszáll, az írás megmarad, hanem akik úgy gondolkodnak, hogy az igened legyen igen, a nemed pedig legyen nem. Úr Jézus, azért kérünk, hogy formálj át bennünket, formálja te képedre. És Urunk, tudjunk mindig visszaemlékezni arra, hogy te mit tettél értünk, és hogyan nyerted el nekünk az üdvösséget. Amen.